Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Évzáró istentiszteletünk elején a 90. zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 280. dicséretünket, 280. énekünk első három verszakát énekeljük. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely először a Krónikák második könyvéből hangzik hozzánk, a 36. fejezet 11. versétől a 23. versig terjedő szakaszból a következőképpen. 21 éves volt Cidkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezár király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úrházát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt üztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg sem ifjat, sem szüzet, sem bént, sem aggastyán, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb felszerelését, az Úr háza kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái lettek neki és féljének mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, míg az ország meg nem kapja nyugalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt, teljes 70 évig. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdetesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király: a föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene az Úr, és menjen el. Bár igénk így fejeződött be, hogy menjen el, azért mi még nem menjünk el, hanem a helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, az előbb azt énekeltük, hogy boldog az, aki csendes lélekkel gondolhat vissza erre az esztendőre, amely lassan befejeződik. Urunk, Te tudod, hogy mi hogyan emlékezünk vissza, hogy mi van a szívünkben. Neked mondhatnánk mást, hiszen Te a gondolatainkat, az érzéseinket is, a félelmeinket, az aggodalmainkat is ismered. Mindent nagyon jól látsz, és nagyon jól tudsz. Olyan jó, hogy hozzád, aki így ismersz bennünket, fohászkodhatunk most, hogy valóban elcsendesedhetünk előtted itt, az esztendő utolsó óráiban. Köszönjük, Urunk, hogy eljöhettünk ide. Köszönjük, hogy vigyáztál ránk az úton is. Köszönjük neked azt, hogy hallgathatjuk most is igédet. Arra kérünk, ne szóljon igéd hiába. A szívünk hadd nyílhasson meg előtte. Hadd fogadhassuk be, vehessük komolyan. Ne legyünk olyanok, mint akikről most olvastunk itt, a Krónikák második könyvéből, Cidkijá király és az ő népe, hogy kigúnyolták, kinevették a te követeidet, hogy megvetették kijelentésedet. Ó, Úrunk, ments meg ettől bennünket, és bocsáss meg nekünk, amikor nem vettük komolyan szavadat. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk. Segíts nekünk abban, hogy valóban csendes lélekkel lehessünk most ezen az estén. Úgy és azért, mert engedjük, hogy te szent lelked által egészen birtokba vehesd a szívünket, egész lényünket, hogy munkálkodhass bennünk, hogy te elvégezhess azt, amire most szükségünk van, és te indíthass el bennünket az új esztendőben is. Kérünk, kegyelmesen használd fel most ezt az itt eltöltött időt is. Áld meg Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük tőled ezt. Ámen.469. dicséretünket keressük meg, és az első három verszakát énekeljük el. Készüljünk így Isten beszédének meghallgatására. Fennállva hallgassuk meg Isten beszédét, amely most a zsidókhoz írott levél 13. fejezetéből hangzik hozzánk, a 20. és 21. versetből a következőképpen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket most. Ezekben a napokban mindenfelé évértékelő beszédek születnek, hangoznak el, vagy egyszerűen csak leírják őket, és aztán beszélnek róla. Bizonyára mi is a saját életünkről, a családunk életéről azért valami fajta összegzést úgy magunkban készítünk. Úgy visszagondolunk mindarra, hogy mi is történt ebben a lassan elmúló esztendőben. Különböző szempontok alapján történik valószínűleg ez az értékelés. Talán ilyen szempontok alapján, mint milyen volt az egészségi állapotunk ebben az esztendőben, vagy hogyan alakult az anyagi helyzetünk. Családunkban milyen jelentősebb események voltak. És talán valami ilyen következtetésekre jutunk, hogy jó éven volt, mert nem kellett betegségekkel küszködnöm, vagy éppen rossz, mert egymás után jöttek a bajok, vagy eleve rossz évünk volt, hiszen a gazdasági válság hatásait állandóan éreznünk kell. Csak küszködés volt ez az egész esztendő. Hogyan is gondolunk vissza az elmúlt évre? Isten igéje igazából mind a kettő, melyeket most itt hallottunk, egy egészen más szempontot ad elénk. Isten milyennek látja. Most akár így is mondhatnám, hogy az évünket, de sokkal inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy az életemet, az életünket, a cselekedeteimet, a cselekedeteinket ő hogyan látja. A Krónikák második könyvéből felolvasott bibliai szakaszban Júda egyik királyáról, Cidkiáról hallottunk. És gondoljunk csak vissza arra, hogy a Szentírónak mit is kellett Isten szent lelke sugallatára feljegyeznie róla. Olvastuk azt, hogy 21 évesen lett Júda uralkodója, és 11 évig ült a trónon. De ezen kívül még, ezt jegyezte fel a Szentíró, azt tette, amit rossznak lát Istene az Úr. Vagyis, amit leírtak róla, ami fontos, lényeges volt vele kapcsolatban, az az, hogy hogyan is viszonyult ő Istenhez, Istennek az akaratához. Bibliaolvasó kalauzunk alapján mostanában ezt a könyvet olvastuk, így értünk most itt a végéhez, ezért biztos egyikünk számára sem új, amit mondok, hogy nem csak Cidkiával kapcsolatban találkozhatunk ilyenféle megjegyzéssel. Sorolhatnánk itt a királyok neveit, akikről a Szentíró leírta, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, amit jónak lát az Úr, vagy sajnos többször azzal találkoztunk, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. De hát miért is éppen ez a lényeges? Miért ezt kellett feljegyeznie, vagy kiemelnie a Szentírónak is? Nyilvánvalóan azért, mert ezek a királyok Isten népének az uralkodói voltak. Ennek a népnek pedig Istentől kapott küldetése volt. Ezt a küldetést pedig értelemszerűen csak Istenre figyelve, csak az ő velük kötött szövetségében megmaradva tudták teljesíteni. Létüknek igazi értelmet ez adott, hogy ők az Isten választottja voltak, mondhatnám így is, hogy az Isten munkatársaivá lehettek. Nem egyszer lehet hallani ilyenfajta kijelentéseket emberekkel beszélgetve, vagy egyszerűen csak akár buszon, villamoson közlekedve beszélgetéseket, beszélgetéseknek akaratlanul is tanuljaként, hogy mi értelme sok küszködésnek. Annak, ahogyan telnek a napjaink, ahogyan az életünk folyik. A 90. Zsoltár szerzőjét is foglalkoztatta ez. Annak a Zsoltárnak, amelynek az első versét itt az Isten tiszteletünk elején énekeltük, hiszen hogyha megnézzük a Bibliában, és olvassuk tovább, nem csak az elejét, hogy te benned bíztunk, hanem tovább, akkor találkozunk egy ilyen résszel, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ennyi az életünk. A Zsoltáros tovább megy, és ezért mi is tovább olvashatjuk a Zsoltát, és megláthatjuk azt, hogy utána felfogad a szívéből a fohász is, taníts hát úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Isten ki tudja és ki akarja emelni az életünket a szürkeségből, a mulandóság átka alól. Az új szövetség egyik nagyszerű ígérete így hangzik, a Korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében találhatjuk, abban a részben, ahol a feltámadásról van szó. Az a rész fejeződik így be, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Lehet, hogyha azt nézzük, hogy anyagilag mennyit gyarapodtunk ebben az esztendőben, vagy hogy mennyire voltunk egészségesek, akkor valami ilyesmit kellene mondanunk, hogy csapnivaló volt ez az esztendő. De mégis, hogyha Jézus Krisztus szeretetével tudtunk családtagjainkra, munkatársainkra, szomszédjainkra tekinteni, hogyha ezért tudtunk nekik szívből megbocsátani, vagy éppen amikor arra volt szükség, szívből bocsánatot kérni. Ezért nem mondtunk róluk rosszat, nem terjesztettünk rosszat róluk, és sorolhatnám tovább. Akkor igazából ez az esztendő nem volt rossz esztendő. Hogyha a kezünket ő, azaz az Úr Jézus Krisztus indíthatta simogatásra, vagy a másik kezének a megszorítására, vagy könnyek letörlésére, terhek átvételére. Hogyha a lábunk arra járt, amerre ő indított, hogyha a szájunk azt szólhatta, amit az Isten adott nekünk, akkor, még ha voltak is betegségeink, még ha anyagilag nem is gyarapodtunk, akkor is jó esztendünk volt. Ezekből a felolvasott ige szakaszokból az is világossá válik, hogy ennek az egésznek, úgy is mondhatnám, hogy az Istennek tetsző életnek a kulcsa azonban az alázat. Cizkiá király, olvastuk, hallottuk, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Így folytatja igénk, nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnezer király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makacívű volt, és nem tért meg Istenéhez, az Úrhoz. Cizkiá uralkodása idején a ketté szakadt Izraelből már csak a déli országrész, Júda volt meg, amelynek az uralkodója volt ő. Az északi országrész meghódította Asszíria, és ez azért történhetett meg, mert az Isten népe, mert a zsidó nép hűtlenné vált az ő urához. Megszegte a szövetséget, amelyet Isten olyan kegyelmesen velük kötött. Engedetlenné váltak iránta, és a déli ország rész, amelyről itt az igényben szó van, Júda, úgy tűnik, nem tanult az északi ország rész sorsával. Ők sem vették komolyan Istentől kapott küldetésüket. Engedetlenné váltak. Azt olvastuk, hogy átvették a pogány népek utálatos szokásait, hogy belebonyolódtak bálványimádásba. Az Isten népe. Ráadásul az is kiderül az igéből, hogy hamis, vak hited dédelgettek magukban. Ugyanis azt gondolták, hogy a templom, az Isten temploma, mivel az szent hely, az Isten helye, az nem pusztulhat el. Az ellenség lába nem tapodhatja. És ezt a tévhitet ott hordozták magukban, úgy, hogy közben már ők maguk szentségtelenítették meg bálványimádásukkal az Isten templomát, a jeruzsálemi templomot. Az Úr pedig, ezt is hallottuk a Krónikák könyvéből, figyelmeztette őket, küldte a követeket, de kinevették, kigúnyolták őket, megvetették Isten kijelentését. Azt a kijelentését is, hogy mivel így viszonyulnak hozzá, és nem akarnak megtérni, ezért a babiloniakat küldi reájuk. Ezért Isten kénytelen az ítéletet végrehajtani, és ítéletének az eszköze a babiloni birodalom lesz, amelynek uralkodója Nebukadnezár király. Ezért most már nincs más, amit tehet a nép, csak az, hogy elfogadja az Isten ítéletét, hogy meghajlik Isten ítélete alatt, ami azt jelentette, hogy a vállukat oda teszik a babiloniak igájába. De ők még ez ellen is lázadtak. Ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy lázadtak Isten ellen. Nem alázta meg magát sem a király, sem a nép. De mi is az igazi alázat? Azt mondtam nem sokkal korábban, hogy az Istennek tetsző élet kulcsa az alázat. Ezért is olyan fontos, hogy megértsük, miről is van szó, hogy a Biblia mit ért az alázaton. Mit tanít erről? Azt tanítja, hogy az alázat a valóság ismeretéből következő józan magatartás. Vagyis a valóság helyes ismerete feltétele annak, hogy alázatos tudjon lenni valaki. És mi a valóság? A valóság az, hogy ennek a világnak Isten az Ura. Nem Cidkijá, nem a zsidó királyok, bár ők már nem is igazán érezhették magukat annak, legalábbis ebben a helyzetben, amelyben voltak. De még csak nem is Nebukadnezár király, az éppen megerősödő és feltörő birodalomnak az uralkodója. Nem. Isten a világ ura. És a zsidó nép kiválasztottsága sem azt jelentette, hogy ők különbek lennének, mint a többi nép, hanem arról szólt, hogy Isten, mint egy elkülönítette igen őket a többi néptől, de azért, hogy őket beavatva tervébe a munkatársaivá teszi, vagyis hogy az ő akaratát képviseljék, hogy legyenek az ő küldöttei a többi nép felé. És erre az ő engedelmességük lett volna a helyes válasz. Ők azonban rosszul értelmezték kiválasztottságukat. Isten nem csak a királyoknak és az uralkodóknak, hanem minden embernek ad bizonyos képességeket, lehetőségeket, adottságokat, hogy azokkal mások javára éljen, de ezzel el is kell számolni Istennek. Mert ő a világmindenség ura, aki ugyan ad nekünk ajándékokat azért, hogy azokat hálásan élvezzük, és azért, hogy egymás javára szolgáljunk vele. És aki ezt tudja, és komolyan veszi, az tud alázatos lenni. Aki viszont ezt nem tudja, vagy aki ezt nem veszi komolyan, az magának tulajdonítja azt, amit pedig ajándékképp kapott Istentől. Az dicsekszik azzal, amiért pedig Isten kellene dicsőítenie. Az magának tartja meg azt, amit pedig kézbesítenie kellene, azaz tovább kellene adnia a másoknak, és tulajdonképpen közben bontakozna ki ő maga is igazán, és lenne boldog igazán ő is. Így viszont, mivel mindezt nem tudja, nem veszi komolyan, ezért csak az a célja, hogy egyre többet szerezzen. Viszont minél többje lesz valakinek, ezt látjuk, annál inkább félti azt, ami van, azaz a félelem lesz egyre inkább úrrá fölötte. És a félelem az rossz tanácsadó. Azon túl, hogy rettenetes érzés, nagyon rossz dolog együtt élni vele, de ráadásul még agresszívvé is teheti az embert, és aztán ebből nyomorúságok sora születik. Mi a kiinduló pont? Az a hiba, hogy nem ismeri az ember a valóságot. Nem ismeri Istent, nem ismeri önmagát, büszke lesz arra, amit ajándékként kapott. Gőgös lesz, uralkodni akar, visszaél az adottságaival, másokét is meg akarja szerezni magának. Nem véletlenül figyelmeztette Isten az ő népét. Sokkal korábban, akkor, amikor az ígéret földje határához érkeztek meg ott a pusztai vándorlás során, és mielőtt beléphettek volna az ígéret földjére, azelőtt Isten megállítva a népet, az ő emberein keresztül különböző intelmeket mondott el. És ezek között ott volt az is, hogy ne mondd azt, hogy a te kezed szerezte meg magadnak ezt a győzelmet, és mindazt, amit majd ott bent az ígéret földjén kaptok, hanem lásd, és soha ne felejtsd el, hogy az Úr adta azt neked úgy, hogy nem érdemelted meg. Pál apostol is hasonlóról ír a korintusiakhoz írott első levél 4. fejezetében, amikor felteszi a kérdést, miért dicsekedtek? Mit van, amit nem úgy kaptál? És ha úgy kaptad, akkor mit dicsekszel? A valóság nem ismeréséből, annak következményeképpen jön létre a dicsekvés. Viszont aki pontosan látja, hogy mi a helyzet a világban. Aki tudja, hogy ki Isten, aki tudja, hogy kicsoda ő maga, hogy mi Isten terve vele, annak lesz természetes magatartásává az alázat. Nem az az alázatos tehát, aki letagadja azt, amilyen van, hogy ó, hát szóra sem értemes. Ez alázatoskodás vagy szerénykedés. Alázatos az, aki tudja, kitől kapta, mire kapta, és arra is használja. De jó lenne, hogyha így tudnánk alázattal visszagondolni az elmúlt esztendőre, számba venni, amit kaptunk, de azt is, amit nem kaptunk meg. De hogyan tudunk mi ilyen alázatosak lenni? Egész egyszerűen fogalmazva, az lenne erre a válasz, hogy az Isten gyermekeként. Ugyanis az alázat így, ahogyan a Biblia beszél róla, ez nem emberi tulajdonság. Ez nem olyasmi, amit mi úgy magunkból elő tudunk hozni. Ez az alázat azoknak a jellemzője lehet, akik befogadták már a szívükbe az Úr Jézus Krisztust, aki szent lelke által ott lakik ezekben az emberekben. Ezért is olyan csodálatos az, hogy Istent semmi sem állíthatta meg az ő öt tervének végrehajtásában. Most lássuk így együtt a két felolvasott igeszakaszt, az Ószövetséget, az Új Szövetséget, hogy nem állíthatta meg az ő választott népe engedetlensége és hőtlensége sem öt terve végrehajtásában. Gondoljunk csak vissza a Krónikák könyvéből felolvasott fejezetre. Ez az utolsó rész tulajdonképpen olyan sötét. Arról van benne szó, hogy Isten kijelentését megvetik, az ő szeretetét, szövetségét megvetik. Honokságról, kemény szívűségről, lázadásról, pusztulásról, vérről, fogságról van benne szó. Azonban azt is vegyük észre, hogy a végén mégis felragyog egy picike kis fénysugár. Ugyanis arról van szó a legutolsó mondatokban, hogy fel fog épülni a jeruzsálemi templom. És ez volt a legutolsó mondata a résznek, aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene az Úr, és menjen el. Azaz, akik a babiloni fogságban vannak, azok visszatérhetnek szülőföldjükre. Az Isten megengedi az újrakezdést az ő népének. Lehetőséget ad arra. A másik ige szakaszunk, a zsidókhoz írott levél, pedig arról szól, ami igazából mindennek a folytatása, hogy Isten a békesség Istene, aki odaállította Jézus Krisztus keresztjét, ami lázadásunk, kemény nyakúságunk, dacosságunk, azaz bűnünk, és a büntetés közé. Isten a békesség Istene, aki kihozta az örök szövetség vére által a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát. És ő maga tesz készségessé bennünket a jónak cselekvésére, akaratának teljesítésére. Érdemes erre is felfigyelni, hogy így fogalmaz itt az ige, hogy ő maga tegyen készségessé titeket. Ezért reménykedhetünk mi igazából, ezért bizakodhatunk mi abban, hogy valóban megtanulhatjuk az alázatot, és lehetünk az Isten alázatos gyermekei, akik jóra törekszenek, akik az ő akaratát akarják teljesíteni, és akik tudják is teljesíteni azért, mert az Isten az ő lelke által munkája lesz bennük. Mert ő adja a készséget, mert ő adja az erőt hozzá. Ez pedig azt jelenti, lehet bocsánatot kérni és kapni most így itt, az esztendő utolsó óráiban visszagondolva az elmúló esztendőre, kis hitűségünkre, hogyha nem tudtunk mindig úgy nézni és úgy számítani Istenre ebben a lassan elmúló esztendőben, mint a világ mindenség urára. Lehet bocsánatot kérni, és azt elfogadni. Arra is, hogyha magunknak tulajdonítottuk azt, amit pedig Istentől kaptunk ajándékba. És lehet arra is bocsánatot kérni és kapni, hogyha megtartottuk magunknak azt, amit pedig tovább kellett volna adni. Lehet bocsánatot kérni és kapni arra, hogyha mi is inkább csak a szerzéssel voltunk elfoglalva ebben az esztendőben, és nem annyira az Istentől kapott küldetésünk teljesítésével. És lehet őszintén és szívből kérni, szeretnék lenni, mint ő, azaz Jézus, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, Atyám parancsait. Ámen. Kettőszáztizenötödik dicséretünk első két versének éneklésével válaszoljunk Isten szavára. Most ebben a csendben ki magában odafordulhat az Úrhoz, és forduljunk is oda, ki magában. imádkozhat. És utána pedig majd hangosan együtt elmondjuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Most pedig együtt imádkozzuk.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteljessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, arra vendjék meg ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszszól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Minden kedves testvéremnek szívből kívánok valóban békés és csendes estét, ha kívül nincs is csend, de a szívünkben hadd lehessen az Úr által teremtett csend. Holnap 10 órakor lesz istentiszteletünk, tehát várunk szeretettel mindenkit, és az utána következő nap, mivel vasárnap lesz, ugyancsak találkozhatunk, ha Isten is éltet bennünket, akkor is 10 órától lesz istentisztelet itt a templomunkban. Most pedig a 251. dicséretünket keressük meg, énekeljük ennek az énekünknek az első, valamint a 6., 7. és 8., tehát a 3 utolsó verszakát még. Az első és a 3 utolsó verszakát énekeljük. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Végezetül énekeljük el a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!